Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 42. Zsoltár első versét énekeljük, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Tarsoly Géza 80 éves, Fehér Gyula 79 éves, valamint Farkas Károly 71 éves testvérünktől. Hozzátartozóiknak a Szentlélek vigasztaló erejét kívánjuk erről a helyről is. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Nyári gyermektáborunk az általános iskolás korúak számára a megszokott csepeli helyszínen lesz, a Weiss-Manfréd középiskolában, augusztus 12-től. A meghívó megtalálható a honlapon, az iratterjesztésben és a lelkészi hivatalban. A jelentkezéseket előleg fizetése mellett e hónap végéig várjuk szeretettel. Ugyanígy várjuk a jelentkezéseket az ifjúsági táborra is. A nyári időszakban a munkálatok miatt, most a pici gyerekekkel való foglalkozást nem fogjuk tudni biztosítani külön, tehát csak az iskolás gyerekek számára lesz a foglalkozás, vagy velük együtt azoknak, akiket oda visznek a szüleik. Most folytassuk a megkezdett 42. Zsoltárt a második verssel, és még az utolsó 3, 5., 6. és 7. verseket énekeljük. Könnyhullatásim én nékem kenyerem éjjel-nappal.
Good.
Meg Isten igéjét János apostol első levele 4. fejezetéből. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben, és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe. Jöjjetek, imádkozzunk, helyünkről fölkelve. Istenünk, köszönjük neked, hogy zaklatott szívünket újra te hozzád emelhetjük. Köszönjük, hogy újra eljöhetünk ebbe a csendbe, hogy kisimuljanak a gondolataink, hogy megnyugodjon az idegrendszerünk, és hogy útmutatást, békességet, feloldozást, kegyelmet és szeretetet nyerhessünk újra. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a te jelenléteddel teljen meg a szívünk. Kérünk, te segíts megbirkózni a sokféle nehézséggel, amelyik körülvesz, és amelyik a szívünkbe is utat talál. Kérünk ma is, így szólíts meg minket. Így tölts meg áldásoddal, így add a te békességedet, szent lelked által, Jézus Krisztusban. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, a 673. ének első és második versét énekelve, Jézus, te égi szép tündöklő fényű nép.
Jézus, te égi szép tündöklő fény.
igét a Máté evangéliuma soron következő szakaszából olvasom, evangélium utolsó versének az elejét. Máté evangélium 28. fejezete 20. verse így kezdődik. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Foglaljuk el helyünket. Jézus Krisztus utolsó felszólítása, ez tulajdonképpen az evangéliumban, már csak egy ígérete van hátra, és ezért nagyon fontos ez is. A missziói parancs ezzel fejeződik be, és most így lassított felvételben, félmondatonként látjuk a missziói parancsot, és hallottuk azt, hogy ennek az egyetlen igazi felszólítása az, hogy tegyetek tanítványokká minden népet. A többi csak a módot mutatja meg, mellékmondat, ez itt a magyarban is kiderül, tanítva őket. De ez mégis egy felszólítás, hogy hogyan is tegyünk tanítványokká minden népet. Nekünk tanítani kell a kereszténységre, hát elsősorban magunkat kell buzdítani erre, magunkat kell engedni, megvilágosítani a Szentlélektől, és magunkat kell bíztatni arra, hogy engedelmeskedjünk a mindannak, amit megértettünk az igéből, és akkor ott van a feladat, hogy másokat is tanítsunk. De ez a tanítás, ez nem könnyű dolog. Nem azért, mert amiért a többi tárgyban való tanítás nehéz, hogy szakértelmet kíván, természetesen ennek is megvan a maga szakértelme, de ezt a Szentlélek mindegyikünknek meg tudja világosítani, úgyhogy szakértők lehetünk ilyen értelemben, és így tudjuk tanítani az embereket az Isten útjára. A nehézség inkább abban van, hogy itt egy egészen másfajta tanításról van szó. Sokan összetévesztik a kereszténységet, és úgy gondolják, hogy ilyen tananyag, tanulnivaló, amit el lehet mondani. El lehet mondani a bibliai történeteket. Emlékszem, volt egy idő kamasz koromban, amikor Mihályt itt a Bibliát elkezdték olvasni, nem ebben a templomban, hanem ott Monoron, ahol én fölnőttem, akkor rögtön már folytattam is magamba, és mondtam, hogy igen, én ezt tudom, rendben. De a Biblia nem olyan értelemben tananyag, hogy el kell tudni mondani. És nem is olyan értelemben tananyag, hogy felmondani kell, ahogy a hitvallást megtanítjuk a gyermekeinkkel, vagy a mi atyánkot, vagy egy-egy imádságot, én Istenem, jó Istenem, vagy más imádságokat, azt meg felmondani lehet, de a kereszténységet megtanítani nem is ezt jelenti. És nem is felsorolást jelent, hogy én tudom, hogy mi mindenféle keresztény felekezet van, azok mi mindent vallanak, mi minden történt a történelemben, ki mindenki püspök, meg pápa van, stb. Nagyon könnyű lenne, ha ebből állana a kereszténység, akkor megtanítani, de tudjuk, hogy ez egy belső dolog. A református egyház annak idején a két világháború között éppen ezért nem is nevezte úgy az iskolai foglalkozást, hogy hittan, mondván, hogy a hitet nem lehet tanítani. Akkor így mondták, hogy vallásoktatás. És azért mondták így, mert tudták, hogy a hit egy belső dolog, mindez, amit elmondunk, ez egy vallást adhat az embereknek, hogyha megtanulják, de ez édeskevés. Hitre kell tanítani. És ha arra gondolunk, hogy mennyi mindent írtak össze a hitről, ha csak a Bibliára gondolunk, az egy 1000 oldalas, sőt, több mint 1000 oldalas könyv. Ezt végig olvasni, végig tanulmányozni is nagy feladat. De a Biblia minden egyes fejezetéről köteteket írtak már. Jézus Krisztus tanítása éppen ezért nagyon fontos, és a segítségünkre siet. Így mondja itt, hogy tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Úgy lehet ezt fölfogni, hogy Jézus Krisztus rendet vágott a tanítás dzsungelében. Ugyanis az Ószövetség magyarázói eltévedtek az Ószövetségbe. Volt egy ilyen felfogás, hogy a parancsokat kell megtartani, mert hát azzal van dolgunk, azt, hogy az ember próbálja leegyszerűsíteni, mert hinni, igazán az Istennek szentelni az életünket, a gondolatainkat, ez nem könnyű dolog. Egyszerűsítsük le! És a korabeli zsidó emberek így egyszerűsítették le a tanítók, hogy a Biblia tartalmaz rettentő sok fölszólítást az Ószövetségben, és ezeket kigyűjtötték, több száz felszólítást, és ezt tanították, hogy ezeket kell megtartani, megvalósítani az életünkbe, kipipálni minden egyes ilyen felszólítást, és akkor vagyunk hívő zsidó emberek, az élő Isten népe. Ez is egy leegyszerűsítés volt, ugyanakkor egy hatalmas dzsungel, szerte ágazó, több száz parancs, hogy mit kíván az Isten tőlünk. Nehéz volt ebben eligazodni, és a lényeget meglátni. És Jézus Krisztusban az volt a nagyszerű, hogy benne a mindenható Isten jött el közénk, hogy helyreállítsa a Biblia tanítását, hogy újra a lényeget tudjuk megérteni, hogy ne szerte ágazó parancsokat lássunk magunk előtt, hogy ne az emberi tanítás félrevezetéséhez alkalmazkodjunk, hanem megértsük, hogy Isten mit kíván tőlünk. Igenis, nagyon nagy ajándék volt, hogy Jézus Krisztus le tudta egyszerűsíteni, rövidíteni nekünk, összefoglalni az Ószövetséget. Talán emlékszünk, hogy így foglalta össze. Két nagy parancsolat van, amelyik tulajdonképpen egy. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És itt végig gondolhatjuk, hogy mit is parancsolt Jézus Krisztus. Ez egy olyan furcsa szó, hogyha Jézus Krisztussal kapcsolatban használjuk, hogy ő parancsolt volna. Hát igen, parancsolt sokszor a hatalmaknak, amik nekünk gondot okoznak, mert mi nem tudunk nekik parancsolni. Parancsolt a személyiségünket megbontó hatalomnak, hogy újra épp értelmű legyen az az ember. Parancsolt a tisztátalan léleknek, hogy hagyja el azt az embert. Parancsolt a viharnak, hogy csendesedjen le. Parancsolt a halottnak, hogy kijöjjön a sírból. De mit parancsolt nekünk? Nem véletlenül olvastam föl a János első leveléből az igét, aminek az utolsó mondata így hangzott: azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Itt a tőle, ez egyértelműen Jézus Krisztusra utal. És János apostol, mint a 12 tanítvány egyike, erre emlékezteti a levél címzetjeit, hogy közvetlenül Jézus Krisztustól kaptunk egy parancsolatot. Ő az utolsó vacsoránál mondta ezt, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Nézzük hát, hogy mi is a lényeg ebben, amit Jézus Krisztus nekünk parancsolt. Először is nagyon lényeges, hogy bár ezt mondta, hogy ez az új parancsolat, hogy egymást szeressétek, előtte, amikor össze kellett foglalni az Ószövetséget, akkor ez előtt volt egy parancsolat, és ez azt jelzi, hogy ez fontosabb parancsolat, mert ebben benne van a másik. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, lelkedből és erődből. Miért van ebbe benne az, hogy szeresd fele barátod, mint magad? Nagyon egyszerűen azért, mert az Isten ezt kívánja tőlünk. Ha mi őt szeretjük, akkor hallgatunk rá, és szeretjük a szintén ő általa teremtett teremtményeket, a körülöttünk levő embereket is. Ez ilyen egyszerű. És Jézus Krisztus valóban parancsolt azért ilyet is, hogy Istent szeressük, neki engedelmeskedjünk, imádkozzunk, kérjünk tőle. Parancsolt azért ilyeneket is, és ebben az volt a lényeg, hogy minden dolog mögött Jézus Krisztus a szerető, hatalmas mennyei atyát látta ebben a világban. Ez volt a lényege az Ószövetségnek is. A sok-sok történetnek, a zsidó történelem eseményeinek, az Ábrahám, Izsák, Jákob családi történetének, a királyok, proféták megtapasztalásainak, mind-mind ez volt a lényege, hogy a velük történt dolgok, események, jelenségek mögött valakit megláttak, akit Jézus Krisztus így nevezett, hogy a mennyei édesatya. Valakit, aki telve volt jó indulattal és telve volt hatalommal, és hogy ő adta nekünk ezt az életet, ezt a világot. Ez nagyon fontos, ez a lényege az Ószövetség tanításának, és ebben összefoglalta Jézus Krisztus, hogy bárcsak mindenben a mennyei atyát látnátok meg ebben az életben. A legnehezebb dolgok mögött is. hogyha egy nehéz embert kaptok a környezetetekbe, akkor ott nem az a helyzet, hogy ellene kell fordulni és kínlódni vele. A mennyei Atya szeretetét kell meglátnotok. Szeret titeket. És azon az emberen keresztül is formált titeket, és azt az embert is szereti. És nektek is szeretnetek kell. Minden és mindenki mögött a mennyei Atyát látni. Megpróbáltatások a betegségek mögött, ennek az életnek a jelenségei mögött. Minden mögött a mennyei Atya szeretetét látni. Az egész élet mögött, ez egy nagyon fontos és nagy dolog. Ez az néhány elröppenő évtized. Én már több mint 5 évtizedet megéltem, már tudhatom, hogy a felén túl vagyok. Nagyon gyorsan elröpült. De ez az egész egy csodálatos ajándék a mindenható Istentől. És az, hogy vége lesz egyszer, az csak annyi, hogy betöltötte a feladatát, a küldetését a mostani életünk, ha megtaníthatott az Úr minket, az ő benne való hitre, az ő szeretetére, a benne való reménységre. És akkor megyünk hozzá. Megérkeztünk. Ebben semmi siratnivaló nincsen tulajdonképpen. Semmi olyan, amiért bárkit vádolni kell. Az az ajándék, amit kaptunk tőle, betöltötte a rendeltetését, és vége, és most egy nagyobb ajándékot kapunk. Az igazit, a vele való közösséget, az ő színről színre való látását. Jézus Krisztus tanításának a lényege. Lássuk, ez parancsolja, tiszteletet parancsol nekünk az ő mennyei Atya iránt, aki szeret minket, hogy minden dolog mögött őt lássuk, az élet mögött őt lássuk. Az ő szeretetét, és legfőképpen abban, hogy Jézus Krisztusban eljött közénk. És nem álltott meg, hogy próbált tanítani, amit igazából senki nem fogott föl, még a 12 tanítványa sem. Nem állt meg ott, mert akkor jaj lett volna nekünk. Amíg a 12 se értette volna meg. Mi sem értettük volna meg soha. De ő megmutatta az Isten szeretetét. Ránk árasztotta az Isten szeretetét. És ez a második dolog az ő tanításában. Az Isten szeretetét megtapasztalni parancsol. Mit parancsol nekünk? Azt, hogy tapasztaljuk meg az Isten szeretetét. Ezt értenünk kell, hogy nem azt parancsolja, hogy mi szeressük az Istent. Nem azt parancsolja, hogy mi ebben és abban engedelmeskedjünk neki. Tulajdonképpen ezt parancsolja, de a maga módján, azzal a bizonyos parancsal, amit az elején mondtam, hogy ő parancsolta tisztátalan lelkeknek, a elemi erőknek, a viharnak, parancsolta halálnak. És így parancsol nekünk hogy engedelmeskedjünk Istennek, de nekünk ebben nem az a szerepünk, hogy megfeszítsük magunkat, és szeressük az Istent, és engedelmeskedjünk neki. Ez a parancs arra vonatkozik, hogy tapasztaljuk meg az Isten szeretetét, amit ő általa küld belénk. Tapasztaljuk meg, hogy az Isten Jézus Krisztusban a kereszten meghalt a mi bűneinkért. És ha megtapasztaljuk ezt, ha nyitunk erre, egyszerűen ez a szeretet elkezd befolyásolni minket és megváltoztatni minket. Ez egy olyan hatékony erő, ami nem marad hatástalan a mi életünkben sem. Parancsolja, hogy szeretetét tapasztaljuk meg. Éljünk mindazzal, ami rendelkezésünkre áll ezen a téren. Olvassuk a Bibliát, amelyik az Isten szeretetéről beszél, azt magyarázza. Tegyük össze a kezünket, és nyissuk meg a szívünket az Isten szeretetére. Éljünk azzal, hogy ő a keresztség által befogad a családjába. Éljünk azzal, hogy az úrvacsora által táplálja a lelkünket az ő kegyelmével, áldozatával. Éljünk minden eszközzel, amit biztosít arra, hogy megtapasztaljuk az ő szeretetét. És csak ezután jön az, amit kifejezetten megparancsol, amire azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Ez Jézus Krisztus parancsa. Mit jelent ez? Ez nyilvánvalóan választ jelent az Isten szeretetére, hogy megnyitom a szívemet az Isten szeretete előtt, és akkor más szemmel nézek a körülöttem élő emberekre. És azt mondja, hogy egymást szeressétek. Miért mondja azt, hogy egymást? Ugye a tanítványoknak beszélt, tanítványoknak mondta, hogy egymást szeressétek. Azért mondja ezt, mert hogy az ő tanítványai egy külön kis klik, egy olyan társaság, amelyik egyedül ismeri az élő Istent és Jézus Krisztust, és akkor hát ők méltók arra, hogy szeressük egymást. Mert ővelük egyetértünk, ők a hitben társaink, és erre a kis körre vonatkozik ez, nem? Biztos, hogy nem így kell értelmeznünk azt, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Itt az egymást, az nyilván, igen, a tanítványokat jelenti, és azt a kiskört, amelyben élnek, de nem azért, mert csak ő bennük lehet megbízni, és csak ők méltók arra, hogy szeressük, hanem mert ők vannak ott közel. Nyilvánvalóan van ebben a szeretetben különbség. Úgy írtam itt, hogy hierarchia van ebben a szeretetben először is. Azokat bízza ránk az Isten, akik ott vannak a közelünkben, akikkel állandó kapcsolatban vagyunk. Elsősorban a családtagjainkat, ez egészen biztos. Aztán a munkatársainkat, a lakóközösségben élőket, akik ott vannak mellettünk. A felebarát az eredeti szövegben nem ez az elvont fogalom, hanem annyit jelent, hogy szomszéd. És éppen azért, mert azt kell szeressük, akivel együtt élünk, akivel összehozott a sors minket, aki ott van mellettünk. Ez nagyon fontos, hogy nem általában ezt a világot kell szeretnünk. Nem nagy és magasztos érzéseknek kell lennünk az üldözöttek, a szegény afrikai éhezők és satöbbik felé. Nyilván őket is szeretnünk kell, most egy olyan világban élünk, amely közelebb hozza egymáshoz az embereket, és már ők is szinte szomszédaink a média miatt, meg a migráció miatt. Igenis, persze őket is szeretnünk kell, de elsősorban azokat, akik a környezetünkben vannak. És ez felelősségben is így van, hogy elsősorban azok bízattak ránk, akikkel együtt élünk. És elsősorban azok, akik hallgatnak Jézus Krisztusra. Azokat kell erősítenünk. Akik nem hallgatnak rá, azokat fölhívnunk arra, hogy hallgassanak ők is Jézus Krisztusra. Ez is a szeretetből van. Őket ezzel szeretjük. Azzal szeretjük, hogy sokszor nemet mondunk az istentelen dolgaikra. De szeretjük őket. Viszont nem ugyanúgy kell szeretnünk, mint a mieinket. Erre szokták mondani a példákat. És ez a migráció egy nagyon jó példa erre, hogy nekünk nem hívogatni kell a távolból embereket, akik megváltoztatják fenekestül felforgatják a társadalmunkat, hogy özönöljenek csak ide, hanem a körülöttünk élők bízattak ránk. Vigyük oda a segítséget, vigyük oda a jobb életet, vigyük oda az evangéliumot elsősorban, de mi a sajátainkat tartozunk megvédeni. Úgy tartozunk komolyan szeretni. És így van, nagyon sok tekintetben. Minél közelebb van valaki hozzánk, annál inkább tartozunk őt szeretni, megvédeni. Másoktól, távolabbiaktól. Ez nem azt jelenti, hogy a távolabbiakat nem kellene szeretnünk. Csak velük kapcsolatban más dolgokat bíz ránk az Isten. Úgy lehet, hogy kevesebb dolgot, csak a legfontosabbakat, míg akik közel vannak hozzánk, oda apró részleteket is ránk bíz sokszor. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Tehát értjük, hogy mit tanít Jézus Krisztus. Azt nem lehet elmondani, felmondani, felsorolni, hanem azt megélni kell. Megváltozni a szívünknek. Tanítja, hogy tiszteletet parancsol a mennyei atya iránt. Parancsolja megélni, megízlelni a mennyei atya szeretetét, és megnyitni magunkat előtte. És ez a szeretet megváltoztat, és szeretetet ébreszt bennünk a körülöttünk élők iránt. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Válogatás nélkül. Nem csak azokat, akiket könnyű szeretni. Nem, igenis, meg kell küzdeni azzal, hogy azokat is szeretnem kell. Imádkoznom kell értük. Foglalkoznom velük. Figyelmeztetnem, akiket nehéz szeretni. tanítsuk elsősorban magunkat, hogy taníthassuk a körülöttünk élőket, a környezetünket, mert ez a tanítás vezet az Isten megismerésére és a boldog életre. Erre van szükségünk, ezért vagyunk itt, ezért kaptuk azt a néhány évtizedet, hogy ezt tanuljuk. Szeretni Istent és egymást. Bárcsak ezen a héten is, előttünk levő héten is, ezt tanulnák mindegyikünk a maga helyén. Az Isten szent lelke meg tudja mutatni nekünk, hogy kit bízott ránk különösen. Újra meg újra, hogy most kit kell szeretnünk, kinek kell valamit adnunk. Lehet, hogy figyelmeztetést és útmutatást, de adnunk valamit, amit ránk bízott az Isten. Áldjon meg így mindannyiunkat a Szentlélek, hogy ezt megértsük. Amen. Válaszoljunk az ige üzenetére, a 673. énekünk, 3. és 4. versét énekelve, akaratod nekem, mutasd meg szüntelen. Testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Köszönjük neked, Istenünk, hogy tanítasz minket a szeretetre újra. Nekünk testhez állóbb lenne, úgy gondoljuk, hogy nagyjá legyünk, hogy dicsekedjünk, hogy lenézzük a másikat, hogy fölülbíráljuk. Köszönjük, hogy te egy dologra tanítasz minket, szeretni a testvéreinket. És köszönjük, hogy ezt te nem csak tanítottad, hanem ezt megmutattad nekünk, felénk, amikor eljöttél Jézus Krisztusban, amikor vállaltad a legnehezebb utat, a halálos ítéletbe vezető utat, a véred hullását a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy mi ennyire fontosak voltunk neked. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ez bizony nem csak mi voltunk, hanem az összes többi, aki körülöttünk él. Ők is ugyanolyan fontos, és ugyanarra indítottak téged. Kérünk téged, formálj minket. Segíts meglátni a te kezedet a nehézségek mögött is. Segíts újra meg újra elfogadni a te felkínált kegyelmedet. És megerősödni a te hozzánk közelítő szeretetedben, megragadni a te kezedet, és segíts tanulni, szeretni a többi embert. Hadd vigyük elédbe mindazokat, akik nehézségekkel küszködnek. Kérünk a köztünk levő vendégmunkás testvéreinkért is, áld meg az ő életüket, segíts nekik munkát találni, segíts, hogy a családjukat el tudják tartani. Segíts különösen annak, akinek a pici gyermekét műteni kell, légy a kisgyermekkel, és segítsd az orvosokat, és segítsd át a műtéten. Kérünk, te légy a sok feladat közt küszködőkkel, segíts a betegápolókon, segíts a betegeken, könyörülj a gyászolókon, add a te vigasztalásodat mindnyájunknak. Segíts a nehéz esetekkel küszködő embereken, kérünk téged, hogy hadd tudjunk tanulni, szeretni, újra meg újra, folyamatosan. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Népünket, nemzetünket is öleljük imádságunkba a szózat éneklésével. És őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 778. éneket énekeljük. Mind a három versével így kezdődik: mit használ kereszténységem, ha nem aszerint élek?